A vizek közepén keletkezzék szilárd boltozat, és alkosson válaszfalat a vizek között. Úgy is lett. Isten megalkotta a szilárd boltozatot, és elválasztotta vele a boltozat fölötti és a boltozat alatti vizeket. Isten a boltozatot égnek nevezte. Isten a vizek szétválasztásával különbséget tesz azon vizek között, amelyek éltetnek, ilyen az eső, a forrás, a jó víz, és azok között, amelyek meg tudnak ölni, a tenger, az óceán. Különbséget tesz az élet és a halál között, és a különbségtételt boltozatnak nevezi el. Mi következik ebből? Az életem szabályait, a kottát, a partitúrát, amely alapján le kell játszanom, azt a szerző írja elő, és nem én, az előadó. És a violin kulcsot is ő teszi a kotta elejére. Az ő alkotásai vagyunk. Krisztus Jézusban jó tettekre teremtett bennünket, és ezeket az Isten előre elrendelte, hogy bennük éljünk. Ez a kotta, az életem szabályait, a kottát, a partitúrát Isten írta elő. Azért teremtett, hogy jó tetteket hajtsunk végre. És ezeket ő előre elrendelte. Isten az élők Istene, mert számára mindenki él. Abban élni, amiket Isten előre elrendelt, amire teremtett bennünket, amiket ő készített elő számunkra, számomra, a szép élet. A keresztség, a krisztusi élet, a sor elejére kitett violinkulcs, hogy ne a hasamra ütve kelljen a kereszténységet megélnem. Az életednek van egy kódja, a DNS, ami nélkül nem tud működni, és amitől, hogyha eltérsz, akkor felborul a ritmus. Chesterton szerint a modern ember legnagyobb kísértése a relativizmus, hogy ne fogadjon el semmit, ami a tekintélytől származik. A relativizmus diktatúráját 16. Benedek pápa a bárány bőrbe bújt farkas diktatúrájának nevezi. Úgy adták elő, és úgy vitték át a relativizmusnak a elfogadását, hogy közben azt gondoltuk, hogy valami nagyon jó dolog történik. Alulról jövő kezdeményezésként, nem fölülről erőszakkal nyomták ránk, hanem alulról, hogy jónak, szépnek tűnjék. Lecserélték a szavaknak a tartalmát. És minden külső tekintét relativizáltak. Senki nem mondhatja meg nekem kívülről, hogy mit kell tennem. Se a Jóisten, se a pápa, se a püspök, se a plébános, se az egyház, és a házastársam se. És a szülő sem mondhatja meg a gyereknek. Minden relatív. Külső tekintét nem fogadunk el. Mi marad? Egyetlen viszonyítási pontként az egóm, az én maradt. mint abszolút viszonyítási pont. És ez hatalmas káoszt eredményezett például az erkölcsi rendben. Az életnek, a valóságnak saját Istentől kapott tekintélye van. Mert ő alkotta, mert ő az élők Istene, és mindenki érte él, mindenki számára él. Az életnek tőle kapott tekintélye van. Vagy engedelmeskedek, vagy lassan, de biztosan elpusztítom magamat. Ha én döntöm el, akkor abból baj lesz. Olyan, minthogyha az én autómba, amit a Toyota cég gyártott, és odaírták, hogy ez benzines, azzal kell tankolni, azzal fog működni, én kijelenteném, hogy nekem ne mondja meg a Toyota cég, hogy mivel tankolja. Mert én majd eldöntöm. És ha nem benzin tankolok bele, hanem gázolajat, és összeég a motor, kit fogok szidni? A Toyotát. A céget, a cég vezetőit, hogy mit képzelnek. Hát a leginkább romboló hatása a relativizmusnak a szexualitásunkra lett. Minden relatív ezen a ponton. És senki nem szólhat bele a magánéletünkben, a szexuális életünkben. És nem mondhatja meg senki, hogy hogy kell ezt csinálni. Az unokáitok, a gyerekeitek, ők mind pontosan tudják, hogy ez miért van, és hogyan kell ezt megélni. És hogyha nem toleráljuk ezt a fajta relativizmust, akkor rendkívül arrogánsan, intoleránsan reagálnak a tolerancia bálványa előtt hódolók. Minden szabad, csak őket nem szabad kritizálni, más véleményt mondani. A tolerancia bálványát imádjuk, a korlátlan, határok nélküli toleranciát, és tilos kimondani az igazságot, például a szexualitással kapcsolatban, mert akkor meg kell változtatni a hozzáállásomat. Amikor hát a legtöbb kérdés fiatalok részéről mindig a homoszexualitás irányából jön. És a legérzékenyebbek, ha csak egy minimális kis hangsúlyeltolódást vesznek észre, abban, hogy én nem tolerálom, akkor már lehúzzák a rolót. Nem állnak szóba a kérdéssel. Mert ezt tisztelni kell. Ezért én nem erről szoktam beszélni. Ha előhozzák ezt a témát, akkor egyetlen kérdésem van, miért találta ki Isten a szexet? Ő találta ki. Mi már csak használjuk idézőjelben, vagy élünk vele. Nem mi találtuk ki a szexualitást. Nem mi alkottuk azt az elementáris vágyat, ami mindent átjár az életünkben, és mindent meghatároz. Az ima életünket is, kapcsolatainkat is, önmagunkkal való kapcsolatunkat is, az Istennel való kapcsolatunkat is. És a legnagyobb pusztítást a relativizmus diktatúrája ezen a ponton, a legnagyobb káoszt ezen a ponton végezte és végzi tovább. Most éppen a nemi identitás megkérdőjelezésének a relativizmusával. Miért találta ki Isten a szexet? Nem azért, hogy megnyomorítson. És nem is azért, hogy tabuk tömegét állítsa elém. szexualitásban tudja az ember a legmélyebben megélni az Isten képiségét. Mert ott ajándékozz el legteljesebben önmagát. A Szent Háromság pedig állandó önajándékozásban létezik. Önátadásban és önajándékozásban. Ha nem innét indulunk, hanem onnét, hogy de ez bűn, vagy mi a bűn és mi a nem bűn, mert a kérdés, ez még föl szokott merülni, hogy mit mond az egyház, mi a bűn ebben és mi a nem bűn. Nem ez a kérdés elsősorban. Miért van a szexualitás? Mit álmodott Isten akkor, amikor ezt megalkotta? És elmondta azt is, hogy ha így használod, akkor kiteljesedik az életed. Ha másképpen használod, akkor tönkre fog menni az életed. A legnagyobb erő tönkre fog tenni a kapcsolataidat és önmagadat is. De nem tűrjük a tekintét. Nem tűrjük a kívülről jövő tekintét. Majd mi eldöntjük, és az eredmény látható, hogy hol tartunk, és még hova fogunk jutni, már lehet sejteni.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.